Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeliti podcastja. Ma elsősorban kettő témáról fogunk beszélni. A negyedik Orbán kormány megalakulásáról, a keddi alakulülésről, illetve az ezt övező tüntetésekről. Majd a műsor végén egy éles kanyarra rátérünk majd az iráni atomalkú és atomegyezmény felrúgására, hogy hogyan ez majd ide, az ki fog derülni. Marci, te nézted a tévében, vagy online követted az alakulülés eseményeit. Én tegnap egész nap, kedden egész nap a Kossuth téren voltam. Mesélj, mi volt bent a házban?
Először is
Hallottad-e a fügy szót, a tüntetőket? Lehetett, beszüremlette a tudósításba?
Hát először is szeretném bevallani töredelmesen, hogy ugyan szándékosság nem volt benne szemben azzal, hogyan Kövér László kitiltotta Kaufmann Balázs kollégánkat a parlament alakuló üléséről egy ilyen utólagos, frusztrált utánarúgásként egy 2006-os kitiltás miatt, és ezt megtette az Index, illetve a 444 újságíróival is.
16-os,
ezért mondom, hogy egy ilyen frusztrált utánarúgásként értelmezem én leginkább. Bennem nem volt frusztráció, legfeljebb közöny és nem érdeklődés, amikor véletlenül kihagytam Kövér Lászlót. Nekem volt ugyanis egy olyan programom, amin ott akartam lenni, Megyesi Gusztáv újságírónak avattak emléktáblát tegnap Budapesten, és azért hozom ezt most ide, mert egy nagyon szűk réteg előtt, és egy rövid pillanatra Magyarország úgy viselkedett, mint egy normális ország, amelyben egy fideszes kerületi polgármester, aki mindent megtesz azért, hogy ez az emléktábla elkészüljön, az átadón beszédet mond egy olyan újságírónak, aki egész életében olyan sajtótermékeknek írt és dolgozott, amelyek a legélesebben kritikusak voltak a pártjával szemben. Az Élet és Irodalomnak, a Népszabadságnak, vagy épp a Hócipőnek dolgozott Megyesi Gusztáv. Busz Balázs viszont tudja, hogy mekkora érték volt Megyesi újságíróként, íróként, a magyar nyelv rendkívüli művelőjeként, a magyar elesett rétegek rendkívüli ismerőjeként, és Magyarországon tegnap volt egy olyan főtér Budapesten, igaz csak Óbudán, ahol politikailag egymástól teljesen más gondoló emberek együtt tudtak lenni és tisztelegni valaki előtt, aki nem feltétlenül értett velük egyet. Ezt csak azért hoztam ide, mert nekem személy szerint fontos ez az emléktáblavatás, de azért is, mert mindennek az ellentétje zajlott a Kossuth téren. Én tőlem a házon belüli eseményeket kérdezted. Hát itt is ment a komédia, ment a kétharmados urak erőszakolt méltósága fanfárokkal és mi egyébbel, miközben ők nem adnak másnak tiszteletet, amikor róluk van szó, akkor hiszterikusan követelik a sajátjukét.
Na jó, nem csak a Fidesz komédiázott tegnap, asszisztált hozzá mindenki. Hatházi Ákost kivéve, akivel én az Alkotmány utcában, a Kossuth téren és a nap folyamán többször is találkoztam. Ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy köszöni szépen, ő ehhez nem adja a nevét, az arcát, és egyébként is majd átveszi később a mandátumát.
Teljesen egyetértek, igen, ezzel akartam folytatni, ahogyan az Óbudán is kellett mind a két oldal, hogy létrejöjjön a normális Magyarország, úgy a Kossuth téren is kellett mindkét oldal, hogy lássuk a lehetetlen Magyarországot. Ebből nekem azért a koronát Gyurcsány Ferenc vitte el, akik az egész alakuló ülést végig sunyogták valamilyen függöny mögött, hogy utána berohanhassanak esküt tenni, de aztán az eskühöz hozzáraktak valamit. Tényleg, mint az óvodások úgy viselkedtek.
És ugye Gyurcsány Ferenctől még a választások előtt megkérdeztük, hogy folytatják-e azt a hagyományt a választások után is, amit eddig, hogy kivonulnak a parlament ülésekből, és akkor Gyurcsány Ferenc valamilyen felvett keménységgel nekünk azt válaszolta, hogy dehogy is, be kell menni, dolgozni kell, húzzunk bele, csináljuk meg. Ezek után, vagy ezek ellenére tényleg megbújtak, utólag néztem én is vissza, megbújtak a függöny mögött. Utána kisgyerekeket látunk így bujócskázni, ahogy elbújnak a függöny mögött, de a lábuk éppen kiletik, és anya találja meg, és előugrottak, majd visszabújtak.
Hát arról nem beszélve, hogy maguk szolgáltatták az okot arra, hogy a Fidesz-KDNP a következő 4 évben, ha akar, akkor szintén hátat fordítson Gyurcsány Ferenc minden egyes megszólalásának. Tehát Gyurcsány Ferenc azért akart frakcióvezető lenni, hogy majd acélos meccseket vívhasson Orbán Viktorral a parlamenti patkóban, de ha ő az első alakulóülésen már a maga részéről precedens teremt arra, hogy a másikat nem hallgatjuk meg, akkor azért nem nehéz elképzelni azt, hogy ez viszonzást fog találni.
Tényleg én telefonról követtem csak az alakulülés eseményeit. Történt-e még valami említésre méltó? Azon túl, hogy tényleg bazári majomként ketrecbe zárták az újságírókat, és egy néhány négyzetméteres területen tudtak csak forgatni, kérdezni. Tényleg, mint az állatkertben a képviselőket lehetett látni, de megsimogatni nem lehetett.
Hát sokkal több azért, hogy úgy mondjam, nem történt. Igen, elhangzottak beszédek. Túri Kovács Béla korelnökként papír nélkül egy gyengébb és a kormánypárttal nagyon erősen elfogult beszédet mondott, nem használta ki a pillanatot arra, hogy valami fajta emelkedettség irányába esetleg ellépjen, viszont az nekem tetszett, hogy amikor az ellenzék a eskütétel alatt próbált bohóckodni, vagy alternatív dolgokat megtalálni, akkor Túri Kovács ezt nagyvonalúan kezelte szemben Kövér Lászlóval. Tehát felszólította a kormány többséget, hogy akkor erről most, tehát hogy tegyünk úgy, mint ez nem történt volna meg, kapott erre egy tapsot, nem volt ez az izzadt keménykedés álméltóság, ami Kövér László egész személyiségét jellemzi. Utána ugye beszélt Áder János, megint egy álméltósággal találkoztunk, aki megkapta a talking pointok közül a migrációt, amiről ő is sikeresen megemlékezett. Ő is erőteljesen felhívta mindenki figyelmét arra, hogy ez egy legitim országgyűlésnek a kezdete, melyben egy legitim kétharmados hatalom.
De vízkészletről beszélt, vagy fákról, erdőkről?
Érdekes módon egy dologban azt hiszem élesebben fogalmazott, és ez a törpepártoknak a kiszűrése, a politikából csinált biznisz megállítása.
A saját pártja adott erre lehetőséget a választási törvényen.
Talán ezért volt érdekesebb, hogy ennyire élesen fogalmazott ennek kapcsán, illetve hát megpróbált modernnek lenni, tényleg megható volt, mint az embernek a nagypapája, amikor megnézi az új iPhone-t. Ugye arról beszélt, hogy a digitális forradalom itt van, és hogy hogyan kell ezekkel a startupokkal, és ezekkel a digitális kor új vállalataival majd érre törnie Magyarországnak, majd utána azért hallhattunk egy klímavédelmi dolgot is, miközben szorgalmasan itta a vizet. Én azt gondolom, hogy egy olyan köztársasági elnök, aki úgy beszél klímavédelemről, és úgy beszél startupokról, hogy közben aláírja a CEU ellehetetlenítésének a törvényét, ahelyett, hogy elküldené normakontrollra, miközben a CEU-n dolgozik Magyarország egyik olyan kutatója, aki részt vett abban a Nobel-díjas csapatban, mely a klímaváltozás ellen küzdött, illetve amely a startupok és az új kreatív ötletek terén mindenképpen egy fontos adaléka a magyar jövő modern kialakításának, szóval azt gondolom, hogy aki ezt a törvényt aláírja, az inkább sunyogjon, mint hogy megpróbáljon nekem előadást tartani arról, hogy miről fog szólni a 21. század.
Viszont a karzaton ott ült Megyesi Péter és a közjogi méltóságok és potentátok mellett a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Zaid Naffa is. Később kiderült, hogy őt a magyar külügy hívta meg az alakulülésre, zárójel vissza. És amíg bent ment a cirkusz, nevezhetjük így?
Nagyon sok formalitás inkább, tehát hogy azt gondolom, hogy tehát tényleg az üres díszlet, ez egy kicsit most már a parlament a harmadik kétharmad alatt és a jól olajozottan működő szavazógépek korában olyan, mint egy általános iskolai március 15-ei rendezvény, tehát ahol kell zászló, kell himnusz, elmondja valamikor a bajszos ember ott az okosságot, mindenki tudja, hogy mi fog történni, mindenkinek tartania kell magát a forgatókönyvekhez, meg egy kicsit úgy fegyelmeznie is magát, és akkor vannak a rossz gyerekek is, hogy Gyurcsány Ferencékre is visszatérjünk egy pillanatra. Szóval, hogy ez egy ilyen kiüresedett ünnepi, mondom, tehát egy ilyen kötelező kűr maradt, amiben nincsen igazából elemzendő hosszabban.
Amíg a házon belül ez ment, addig kint azért a tüntetők egy egész napos műsort szolgáltattak. Kezdődött az egész ott, hogy reggel 6-kor, 6 után nem sokkal, az ott maradt 30, többnyire talán ligetvédő és egyéb ilyen körökből ismert arcot fogták a készelítések és kivezettek mindenkit. Aztán jött egy takarító személyzet és lemosta az egész Kossuth teret, a falfirkákat, jobban mondva a krétarajzokat, összeszedték a szemetet, és ugye a vörös szőnyeget a parlament főbejáratához oda terítették. Arra lehetett számítani egyébként, hogy a Fidesz-KDNP ugye misére nem megy, mert azt berendelték a házon belülre, ami állam és egyház szétválasztásának valamilyen egészen furcsa megcsúfolása, de hogy legalább a parlamenti lépcsőre kimennek a csoportképhez, ami eddig szokása volt egyébként ennek a kurzusnak, vagy virágot helyeznek el a Batthyány Örök Mécsesnél, ugye az első magyar miniszterelnök, ami szintén 2010-ben és 2014-ben is megtörtént. Nem tudom, hogy ez ennek a pár száz fős, a legjobb esetben is pár ezer fős tömegnek, akik egész nap ott a Kossuth téren és a környező utcákban tüntettek el, ennek a tömegnek a sikere, de azért azt lehetett látni, hogy Orbán Viktort rejtegették. Orbán Viktort a mélygarázsból kellett kimenekíteni, tegyük ezt idézőjelbe. Nem jelent meg, ahogy eddig minden egyes alkalommal megjelent egy ilyen ceremoniális eseményen. Nem fotózkodtak, nem merészkedett ki a parlament vastag falain kívülre.
Igen, én ebben egyrészt megengedő vagyok, másrészt azt látom, hogy akkor Orbán Viktor is túlbecsülte a felháborodás, vele szembeni felháborodásnak az utcai erejét, úgymond. Én azt gondolom, hogy védett személyeknek a védelmét hát minden demokráciában is biztosítani kell, hibrid rendszerekben is nyilván, tehát nem lehet feleslegesen kockáztatni. Ha a rendvédelmi szervek úgy becsülték, hogy itt lehet atrocitás, akkor az, hogy ezt elkerülték, az indokolható. Tehát nem vagyok teljesen biztos benne, hogy annyira itt a bujdosásról volt szó. Szóval talán az is volt, hogy a két előző nagy arányú tüntetés miatt el tudták képzelni esetleg, hogy valóban ott lesz pár ezer ember már hajnaltól. Tehát, hogy tényleg megalázó környezetben kéne bemennie a parlamentbe Orbán Viktornak. Erre, amennyire én láttam, nem volt szükség, tehát hogy nem lett volt, tehát hogy a rendőrök annyira kordába tartották a helyzetet, illetve annyira nem volt sok ember, hogy pár fügyszón kívül ne lehetett volna a lépcsőn fokozkodni.
Hát talán ez az iskola példája a forradalom érdeklődés hiányában elmaradt. Egészen addig, amíg nagyjából a 11 óra tájban meg nem nyitották a Kossuth teret, ugye kordon nem volt, hanem élőerővel biztosították, rengeteg rendőrrel, azt, hogy senki ne menjen a Kossuth térre, amíg 11 óra tájban meg nem nyitották a teret, és újra beözönlött a tömeg, addig tényleg erős túlzással azt lehet mondani, hogy 1000 ember volt, de inkább azt mondom, hogy több száz ember. Nem ettől a tömegtől kell félteni Orbán Viktort és a harmadik kétharmadot.
Hát igen, az igazság, hogy nem az érdeklődés hiányzott, hanem talán az igazi felháborodás a széles tömegekben, mert nem igazán tudják, hogy mi ellen kéne föllépni. Ugye a tüntetők is inkább egy esti szimbolikus tüntetést választottak az alakuló ülés ellen, és nem egy konkrét blokkádot, vagy egy konkrét kifütyülést arra az időszakra, ameddig az alakuló ülés tart. Maguk a szervezők is megosztották az emberek figyelmét, tehát azokat, akik hajlandók voltak oda kimenni, nem egyetlen egy időpontra és egyetlen egy pontra voltak fókuszálva, hanem a napon belül szétszórva. Illetve hát ugye, és akkor ezt már én fogom kérdezni tőled, hogy továbbra is azt hiszem, hogy nem tudják megmondani a szónokaik, tehát a tüntetők szónokai, hogy mi a cél, és annak az eléréséhez mik az eszközök.
Azt lehet érezni, vagy hogyha az ember beszédbe legyedik tüntetőkkel, akik között, vagy egyébként most is volt jobbikos, volt Árpád sávos, volt, aki az LMBTQ mozgalom színeivel érkezett, volt DK-s, tényleg mindenki ott volt. A tömeg egy hőst vár. Ugye most megy a mozikban a Bosszúállók sorozat, legújabb epizódja, ott millió és egy hősből választott magának az ember, tényleg ki Amerika kapitányért rajong, vannak vasember fanatikusok, adott esetben azt is el tudom képzelni, hogy van, akiknek Pókember a kedvencük, de ez a tömeg is azt várja, hogy a most felszólalók közül valaki ennek a csapatnak az élére áll, és ahogy Horn Gábor mondta annó, hogy ez a csapat kemény, hogy valaki elkezdi vezetni ezt a tömeget. A felszólalók egyébként minden egyes alkalommal elmondják, hogy a messiás nem közöttünk van, mégis azt várják, hogy jön valaki, aki egyesíti ezt a nagyon sokszínű tömeget, és Orbán Viktor ellen vezeti. Ez most sem történt meg. Olyan felszólalók voltak most a színpadon, mint ugye kollégánk, korábbi MT-s újságíró, most a Romnet-nek a vezetője, Hídvégi B. Attila, egy bukott polgármester, Ács polgármestere, az egyetlen roma településvezető vagy városvezető, Lakatos Béla, Gyetvai Viktor diák tüntető, aki egyébként is azt mondtam neked már ma a nap folyamán korábban, de most elmondom, hogy aki a legkoherensebb gondolatvilággal rendelkezik ebben az ellenzéki mezőnyben, ami nem az ő dicsérete, sokkal inkább a Gyurcsány Ferencek és Szél Bernadettek kritikája, és amíg el nem most az eső a tüntetést, addig azt hiszem, hogy Gulyás Balázs volt, aki egy rakás tüntetés szervezett már az előző Fülke vendége, és elhangzott egy József Attila vers. Szóval, hogy nincs köztük a messiás, mégis mindenki azt várja, hogy ki mögé lehet egy emberként felsorakozni.
Egyébként a Bosszúállókra visszatérve, hát annyi pártunk kb. Van, mint a hány hős abban a mesében, abban a akciófilmben, azt nem tudom, hogy van-e bárki, aki vezeti őket, és akkor most ne kezdjük el megkeresni a magyar Pókembert és a magyar Wonder Woman-t a Kossuth téri falakon kívül és falakon belül, hanem talán térjünk át, hogyha nincs több...
Térjünk át Iránra, ami egy meglepő húszárvágás.
Én azt hiszem, hogy itt egy nagyon érdekes problémába fog beleütközni nagyon hamar. Egyrészt Európa már most, és egy kicsit ezzel a magyar kormány is. A magyar külügyi tárcát úgy hívják, hogy külügyi és külgazdasági minisztérium. Ezzel is jelezve, hogy Magyarország számára a diplomácia az mindig gazdasági érdekérvényesítés, és ilyen téren az elmúlt években Teherán és Irán is fölkerült a gazdasági lehetőségek atlaszára. Semmilyen Zsolt is tárgyaltott többször, még nukleáris lehetőségek után kutatva is. Ez azt jelenti, hogy Magyarország látta annak az atompaktumnak a pozitív oldalát, amit Donald Trump tegnap felrúgott.
És aki ennek a Donald Trumpnak a kegyeit mindig megpróbálja keresni Orbán Viktor, eddig még nem járt sikerrel.
És pont most Európa egy nagyon érdekes helyzetbe került. Ugye, amikor ezt az paktumot felmondta Donald Trump, akkor valójában azt mondta, hogy hátat fordít annak a megoldásnak, hogy valami fajta alkú eredményeképpen Irán maga mondjon le az atomfegyver megszerzéséről, és a legkőkeményebb külső nyomása fizikálisan próbálja ellehetetleníteni Iránt abban, hogy atomfegyverhez jusson. Ezt kétfajtaképpen teheti meg, egyrészt valami fajta katonai csapással, másrészt kőkemény szankciókkal. Most a katonai csapásról talán annyit, hogy Budapesthez az iráni határ közelebb van, mint Lisszabon légvonalban. Csak hogy érezzük a dimenzióját, mert Észak-Koreáról sokszor úgy beszélünk, hogy az legfőjebb a dél-koreaiakat érdekelheti, vagy mondjuk meglövi a rakétáit a Kim Jong-un a csendes óceán felett, de Irán közvetlenül benne van abban a régióban, amelyben mi lakunk. A katonai megoldás tehát jelentősen kockázatos, amelynek kihatása lehet ránk is. A gazdasági megoldása meg csak akkor működik, hogyha mindenki az amerikaiakkal együtt a totális szankció és a totális blokkád oldalára áll. Ha a magyar kormány és a magyar cégek nem szüntetnek meg minden kapcsolatot Iránnal, akkor Donald Trump szankciói sem tudnak működni. És ilyen téren van az, hogy ezt a szerződést a nevünkben, az Európai Unió nevében is aláírták, ezen kívül aláírta Németország, és az ENSZ 5 másik vétóhatalma, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország, és ugye az Egyesült Államok, amely most távozik ebből a szerződésből. Tehát fönnáll a lehetősége annak, hogy a maradék 5 plusz 1, tehát az 5 ország és az Európai Unió, benne marad ebben a szerződésben. Azt mondja, hogy ha az irániak továbbra is betartják azokat a szabályokat, amelyek ebben a szerződésben szerepeltek, akkor az Európai Unió vállalja, hogy azokat a gazdasági előnyöket, amelyek a szankciók visszabontásával jártak volna Irán számára az Egyesült Államok felől, azt kipótolja. Tehát, hogy az oroszokkal és Kínával együtt a gazdasági kapcsolatok helyreállítása és bővítése felé tesz lépést Iránnal, ha ezért cserébe Irán megmarad atomfegyvermentes országnak. Ebben az esetben az Egyesült Államok izolálva van, viszont az Egyesült Államok elnöke egy ilyen típusú európai válasz esetén, ami jelenleg úgy tűnik, hogy Európa érdeke lenne, kockáztatná azt, hogy az euróatlanti szövetséget jelentősen felhigítsa, vagy blokkád alá vegye. Tehát abban az esetben, ha az európaiak úgy döntenek, hogy Kínával és Oroszországgal fölajánlják Iránnak, hogy maradjon meg a szerződésben foglalt kötelezettség, akkor az Egyesült Államok elkezdhet akár szankciókat alkalmazni Európa ellen. Magyarán valami fajta képpen Brüsszel, Berlin, Párizs, London pillanatnyilag választás elé van kényszerítve, hogy az Egyesült Államok vagy Irán. És hogy hogyan tudja megcsinálni azt a spárgát, hogy is, az egy olyan kérdés, amelyben Magyarországnak is bizonyos mennyiségű szerep jut, és ami Magyarországra is nagy hatással lesz.
Hát és ugye akkor még nem beszéltünk a két kulacsos politika egyik él lovasáról, külön Orbán Viktorról, akinek egy óriási válaszút ez, hogy ebben az esetben Európával tart, Brüsszellel, az Európai Unióval, adott esetben Donald Trumppal, úgy, hogy közben ott van az egekig magasztalt, de valójában gazdasági hasznot keveset hajtó keleti nyitás politikája, aminek egyik alapja az, hogy az ilyen keleti rezsimekhez való dörgölőzés ennek a kurzusnak a lételeme. Ez a következő inkább napok, mint hetek nagy kérdése.
Ugye itt az történik, hogy az Orbán Viktor által egyébként érezhetően csodált, és a barátságát vagy a partnerségét mindig megnyerni szándékozó Moszkva és Peking ebben a meccsben egyértelműen Donald Trump-al szemben áll. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a helyzetben Orbán Viktornak a nagy játékosok között is döntenie kell, nem csak az Európai Unión belül. És ilyen téren nagyon-nagyon kiszolgáltatott abban az irányban, hogy az Európai Unió vezetői, Juncker, illetve Merkel, Macron, a sokat kritizált Mag-Európa legfontosabb figurái milyen utat találnak ebben az eléggé kétségbejtő helyzetben. Talán az írja ezt le a legjobban, hogy tegnap este a német közszolgálati tévében úgy értékelt az egyik műsor főszerkesztője, hogy Donald Trump nagy lépést tett előre, hogy Közel-Keleten is létrehozza a második Észak-Koreát. Ez alatt azt értette, hogy tegnap egyébként a CIA elnöke, a CIA elnökéből külügyminiszterre előlépett Mike Pompeo éppen Észak-Koreában tárgyalt. Hogy Little Rocket Man, a kis rakétás ember Kim Jong-un nem sokára könnyen lehet, hogy egy látogatást kap Donald Trumptól. Miért kapja? Azért, mert előre ment az úton és megszerezte az atomfegyvert. Miért kapja Irán azt a fajta radikálisan kegyetlen erőpolitikát, amit kap? Mert nincs atomfegyvere. Ebből az iráni fanatikusok, vagy az iráni politika fanatikus ága, amelynek nem tetszett annak idején az atompraktum, azt a következtetést vonhatja le, hogy a nyugatban nem lehet megbízni, és az egyetlen dolog, amitől a nyugat fél, ami a nyugatot valódi kompromisszumokra készteti, az az atomfegyver. Tehát ez azt is jelentheti, hogy ezzel a lépéssel valójában logikailag Donald Trump azt üzente meg a molláknak, hogy egyedül az atomfegyver fog titeket megvédeni. Viszont ha Irán fegyverkezik a nukleáris irányba, akkor ezt meg fogja tenni Egyiptom, akkor ezt meg fogja tenni más nagyhatalom a környéken. Tehát valójában elkezdődhet egy olyan atomfegyverkezési verseny, amit valójában a berlini fal leomlása után meghaladni véltünk. Én azt gondolom, hogy ilyen téren, bár a parlament alakulók ülésével kezdtünk, valószínűleg tegnap Magyarország szempontjából is könnyen lehet, hogy a kevésbé érdekes és fontos témát vettük előre.